Sok szeretettel köszöntünk benneteket. Kornél javaslatára szeretnénk bemutatni. Kornél. A mai előadást itt ketten fogjuk tartani. Sándor Kornél atya, Kaposváról, annak a kaposvári város részéből érkezett. Sokan ismerhetitek őt, hiszen országos film előadó. Különben az Alfa kurzusokban is nagyon sokat tevékenykedik mostanában, és már a doktorátusát is megszerezte. De nem kell ő doktorónak szólítani, jó? Tehát, Dani, nincs doktorónak semmi. A különböző felsőoktatási intézményekben is találkozhatatok vele, Kaposváron, Szegeden vagy Veszprémben, vagy akár mind a három helyen, egyszerre is, ilyen képességei is vannak. És alapvetően biblikumot tanult ő Rómában. Én már elég régóta ismerem, engem megpróbált franciára megtanítani. Pehére, még mielőtt megtanultam volna, letettem a nyelvvizsgát, így aztán azt mondta, hogy ő is eljött a szemináriumba. De azért nem volt ennyire egyszerű. Valami hasonlót is találkozom, nagyon sokat imádkoztunk éjszaka, és akkor a Szentlélek az arra indította, hogy elinduljon ő is. De előtte azért persze már a pápával is beszélt, elment egészen a Fülöp-szigetekig, hogy ott bemutatkozzék neki, és ő köszöntötte a világi ifjúságot, legalábbis Európa nevében, hogyha jól emlékszem, de én nem voltam ott, csak valamit ő elmondott. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm tehát dr. Fábius Kornélt.
Arról híres, hogy mindenki spórol a nevében egy Y-t, mert az elején úgyis van egy, a végére minek, pedig és gyakran íve írják szegényleg Y-os. A Kálmáron azt kell tudni, hogy hát egy néhány hete erre jártam Mária Pócson, az EGRI hitoktatónak kell a lelki gyakorlatot tartanom, és ott kérdezi, hogy honnan jöttem, mert mondom, hogy Kaposvüredről, ott itt van a Emmanuel közösségből még egy papa, Néki Kálmán, ő is ott van. Na, miért honnan ismeritek? Hát a Rizska! Úgyhogy a média központi szereplőjét mutatom be nektek. Kálmán is tanít egyszerre több egyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, meg a Veszprémi Hittományi Főiskolán, és ő morális. Normális és morális egyben, és ő is Rómában is tanult sok mindent, és hát nagyon szereti a gyerekeket, azt úgy tűnik, és nagyon szeret bárgozni, most nincsen nála a viskolulátom, úgyhogy most nem ő fog előadni. Ő a Donneri város részleg a plébános a Kaposnál, és még van öt faluja mellett, hogy nem odatkozott túl sokat, és emellett is sok mindent csinál, és
valami
elősorban.
Az előadás.
Ja, az is jön. Az előadás előtt még annyit hadd mondjak, hogy igen, én a Kálmának köszönöm, hogy az Emmanuel közösségben vagyok, és részben az, hogy a Kaposvári Egyházmegyéből, úgyhogy őt lerétek, hogy talán akarjátok. És mielőtt az előadásra térnénk, biztos láttatok a címét, hogy mi a címe? Isten országa, a Szentírás, nem, az egésznek a címe, de a mi előadásunk címe, az ikonor előtt felveszem, azt hisz hármat hozzá. Igen, Istenországa, a Szentírás és az egyház tanításában, most jön a száraz alapozás. Tehát ettől szeretnénk megkímélni titeket. Lesz benne a Biblia, meg lesz benne a szentírási tanítás is, de mielőtt neki kezdenénk, egy mondatot hadd idézzek Fila Béla professzor úrtól, akit nagyon szeretem, dogmatikát tanított, Isten nyugosztalja. Ő néha megállt az órán, miközben Istennek a titkait fejteget, és azt mondja, hogy most el kell maradni. De muszáj beszélni. Tehát akkor a titok előtt állunk, hogy itt inkább el kell némulni. Hát mi is így vagyunk vele, azért igyekszünk néhány dolgot megosztani veletek, amire rájöttünk, vagy amit próbálunk minden napokban megélni.
akkor most jön a komoly rész, és mielőtt elkezdenünk az előadást, akkor kérni benneteket, hogy nem végig egy közös nyelvi gőztét mágját. Azt mondja meg a Fiú és a Szent Lélek.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van nevelem, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Isten országa a Szentírásban és az Egyház tanításában, erről szeretnénk így a részben most tényleg alapvetően inkább elméleti dolgokkal készültünk, de nem biztos, hogy ezt mindent fogjuk tudni nektek mondani. Kinyomtattuk, de valójában így sok-sok száz oldalas könyvet, meg a Bibliát, meg ezeket is így végig tanulmányozhatnám. Először a szentírási részekkel kezdenénk.
Megnézegettem az Isten országát, és arra jöttem rá, hogy Jézus sem volt könnyű helyzetben. De legtöbbször, azon kívül, hogy menjetek és hirdessétek Isten országát, amikor arról volt szó, hogy mi is az Isten országa, akkor mindig hasonlatokat mondott. Olyan egyszerű lenne az, hogy mit tudom én, mint a definíció, hogy színtelen, szagtalan, színes szúrószagú gázt. Ugye ezeket régen megtanultuk, hogy valamit definiálni kell, akkor így kell. Ehhez képest Jézus nem azt mondja, hogy Isten országa kettős pont, hanem mindig azt mondja, hogy Isten országa olyan, mint... És arra jöttem rá, hogy leginkább Máté evangéliuma az, amelyik Isten országával foglalkozik. Márk evangéliumában összesen egy említés történik hasonlatként, Lukásnál kettő. Ehhez képest Máténál van legalább hat hasonlat Isten országáról, és aztán még jó néhány, ami Isten országára vonatkozik. Úgyhogy az első és legfontosabb, hogy ha megnézzük, mondok egy pár igehelyet, amit utána meg is kereshettek, alapvetően Máté 13. fejezetét javaslom elolvasni, az tele van Isten országával. De előtte a 10. fejezetben mondja, hogy menjetek, hirdessétek, elközelget a mennyek országa. Itt szeretném tisztában lenni, hogy Máté az evangéliumát alapvetően zsidó keresztényeknek írja. Tehát a zsidóságból megtért keresztényeknek. Mint tudjuk, a zsidók Isten nevét nem ejtették ki tiszteletből, ezért is van, hogy a Jahve nevet soha nem ejtették ki, mindig azt mondták, hogy Adonai, ami azt jelenti, hogy Uram. Hát amikor meglátták a Jahve nevet a Bibliában, akkor nem ejtették ki, hanem Adonai-t mondtak helyette. És ezért, amikor Isten országáról szól Máté, ezt a szót soha nem fogjátok megtalálni benne, hogy Isten országa, csak azt, hogy mennyek országa. Nyilván rögtön asszociálunk arra, hogy mennyország. Ha van is a kettő között összefüggés, nem teljesen azonos a kettő. Tehát Isten országa már itt van köztetek, és majd a mennyországban ugyanezt tökéletességben fogjuk megélni. Addig itt van még a bűn, meg egyéb küzdelmek, amik nem teszik annyira lehetővé, hogy teljes mértékben megéljük, de a kettőnek van összefüggése.
Második János Pál pápa, Redemptoris Missio kezdetű enciklikájában úgy fogalmaz, hogy ez a kapcsolat az egyház és az Isten országa között, amit a között, amit itt a Szentlélek meghirdet, az elválaszthatatlan kapcsolatban áll. Tehát ezt az elválaszthatatlan kapcsolatot próbáljuk most egy kicsit körbejárni, és az is kérdés, hogy a mi életünkkel ezt hogyan tudjuk meg összekötni, hogyan tudjuk tényleg megtapasztalni azt, hogy Isten országa már itt van közöttünk.
És ha megnézzük egy picit a példákat, amiket Jézus mond, akkor rögtön rájövünk arra, hogy ugye, ha egy országra gondolunk, akkor egy helyre gondolunk, földrajzi körülményekkel, egyebekkel, valamilyen statikus dologra. És azt mondjuk, hogy Magyarország, és akkor megjelenik a lelki diszprénkkel egy Magyarország térkép, hogy látjuk, vagy kicsi, vagy nagy. Tehát azt látjuk, hogy valamilyen statikus dolog. Ezzel szemben Isten országa úgy tűnik, hogy nagyon is dinamikus. Egy párat idéznék a példákból, és rögtön látni fogjuk, hogy Isten és ember műve együtt. Ha Máté evangéliumát olvassuk sorban az Isten országáról, akkor azt látjuk, hogy az első hat példa emberközpontú, az utolsó négy az inkább Istenről szól, majd látni fogjuk, hogy ez mit jelent. A Máté 13.24-ben ezt mondja. Hasonlít a mennyek országa egy emberhez, aki jó magot vetett szántóföldjébe. Tehát azt jelenti, hogy rögtön egy emberhez hasonlít az Isten országa. Hát Egy ember nem minden szóbe Isten országáról, hogy bármilyen országról lenne szó. Inkább a zászlaja, vagy a térképe, vagy a nyelve, vagy a pénzneve, vagy a társadalmi berendezkedése, de egy emberhez hasonlít. Ugye mindig csak úgy szoktuk emlegetni, hát Isten országa olyan, mint a mustármag, de nem erről van szó. Azt mondja, olyan, mint egy ember, aki jó magot vet a földbe, tehát egy tevékeny ember. Magyarország létezne akkor is, hogy egyetlen egy ember nem lenne benne, de Isten országa csak emberek által tud létezni. A második hasonlít a mustármaghoz, amelyet egy ember megfogott és elvetett a szántóföldjében. Tehát önmagában nem elég a mustármag. Kell egy ember, aki elveti a szántóföldjében. Itt van a dinamizmus. A harmadik, a mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet egy asszony megfogott és belekevert 3 mérőnyi lisztbe, míg meg nem kelt az egész. Itt is egy asszony tettéről van szó. Tehát látjuk, hogy valamit ember tesz, valamit asszony tesz, és egy picit hadd legyek biblikus. A két példabeszéd nem véletlenül kerül egymás után, ezt szeretném inkább felolvasni. Ezt mondja. Egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet megfogott a gazda, és elvetett földjében. Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik úgy, hogy jönnek az ég madarai, és fészket raknak ágai között. Ismét más példabeszédet mondott. A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte a 3 mérő lisztbe, és az egész megkelt tőle. Nem véletlenül van egymás után ez a két példabeszéd. Nagyon sok hasonlatosságot és különbséget is találunk, de van egy érdekesség benne. Különbözőképpen fordítják azt az igét, hogy az ég madarai fészket raknak rajta. Ugye van olyan, hogy az ágai pihenjenek, vagy az árnyékában meghúzódjanak. Tehát látjuk, hogy az elején van egy férfi, a végén van egy nő. A férfi a magot veti el, a nő a kovászt keveri a lisztbe, tehát az ő szokásos házi munkájához tartozik. És aztán a közepén találjuk a mustármagból kinőtt fát, amin az ég madarai fészket raknak. Azaz a családalapítás. Tehát azt mondjuk, hogy az Isten országában a kettő között ott van, hogy élet fakad belőle. Ez nagyon szépen az ige, hogy nem spontán nő az a fa, mert látunk akkor a farmakfüveket, ami pici-pici magból nő ki, de minek. Az ő a gajai között biztos, hogy senki nem fog fészket rakni. De a mustármagból nőtt fa olyan, ami termékeny helyet ad, ahol szeretett közösség jöhet létre, ahol fészket, családot lehet alapítani. Aztán a következő, hogy a hasonlít a szántóföldben rejtett kincshez. Ez a 13.44-ben. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette a szántóföldet. Mire tanít ez bennünket? Nyilván az Isten országa áldozattal is jár. Hiszen ez az ember megtalálta, és eladja mindenét. Egy olyan kincset talál, amit azt mondja, hogy ugye régen mondta édesapám, hogy ez kocsit lovat megért. Általában akkor mondta, amikor egy nagy nyári meleg napon egy pohár sört megívott, hogy na, ez kocsit lovat megért. Mert hogy olyan jól esett neki este egy pohár sör. És hát itt is itt van, hogy az Isten országa az olyan, hogy mindent érdemes érte eladni. Valami fantasztikus dolog lehet. Ugyanehhez szól a következő, a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöt keresett. Ugye talál egy igaz gyöngyöt, ő is eladja mindenét, és azt az egyet megszerzi. Azt mondja, hogy eddig, hát ilyen pótszerekkel voltam, ez az igazi, megtaláltam. Picit olyasmi ez, mint a hát vannak különböző ilyen hamisítvány márkák, ugye Abibas, meg nem tudom, mik vannak még, amik ilyen kókler dolgok. Hát, hogy hasonlít a felirat, de a minőség egyáltalán nem az. Lehet, hogy érdemesebb ezt jobban gyűjteni, és azért, hogy megvedd az igazit, és utána azzal már nem lesz több gondod. Mint a hamisat, azt mindig cserélgetni kell. Hát itt is az Isten országára, ha valaki egyszer rátalál, akkor rájött arra, hogy eddig az életében pótszerek voltak. És a Kálmánnal azt mondtuk, hogy kicsit száraz lesz az előadás, de azért igyekszünk egy példát is mondani. Tehát, hogy amit a Beatles annak idején énekelt, hogy all you need is love, hát nyilván közhely az, hogy minden szükséged a szeretet, de ez teljesen igaz, hogy az ember szeretet vágyával működik, és a szeretet hiánya, illetve a szeretet utáni vágya működteti. Ha egyszer rátalálsz Isten szeretetére, ami feltétel nélkül elfogad és szeret, attól kezdve a többiek szeretetét nem fogod koldulni. Vagy sokkal kisebb mértékben. Hadd mondjak egy kis elrettető példát, ami Ugye gimnáziumban szoktam kezdeni tanítani, itt van Barnabás, aki most 9-ben kezdett tanítani. Nem tudom, hogy emlékszik még az első órára, de általában sokkolni szoktam a diákokat. Azzal, hogy bejönnek az augusztusi napsütésből, van az első óra, akkor nyisd ki a tüzetet, írd fel első óra, dátum, lediktálok egy tételt, szóról-szóra meg kell tanulni, következő órán ebből felelünk. És nézzük, hogy ez tiszta hülye. Most jöttünk a nyárba, és már feleltetni akkor az első héten, hát milyen dolog ez. Na, írja az első tétel, Isten feltétel nélkül elfogad és szeret engem. Ennyi? Ennyi. Ja, akkor jó. És ebből mindig szívesen felelnek, úgyhogy néha ilyen dolgozatként, plusz kérdésként, hogy Isten pont, aki tudja tölteni a plusz egy pont. És mondom, ha 4 évig ide állsz, és csak ezt az egy mondatot megjegyzed, akkor már nem jöttél hiába.
Most egy kicsit áttérünk az egyházi tanításra. A II. Vatikáni Zsinat viszonylag keveset beszél kifejezetten Isten országáról. A Lumen Gentiumnak az 5. pontja az, amelyik ezt a szerint viseli. Gondolom, hogy már kívülről tudjátok, mert ti nem csak ezt az egy mondatot, hanem itt lapozzátok minden reggel így a Zsinatnak a tanítását, letöltöttétek a telefonotok, meg különben is. Mindenesetre fönt van az interneten is, de viszonylag ritkán keresünk rá sajnos. Ezért most arra mutatnék rá, hogy ez a tanítás igazából valamilyen formában mégis át kéne, hogy járja az életünket. És ez a kérdés, hogy ezt megengedjük-e Isten egyházának, hogy lassan, de biztosan átjárja az életünket ezen keresztül. A Lumen Gentium 5. pontja azt mondja, hogy Jézus azzal indította el útjára az egyházat, hogy hirdette a jó hírt, hogy elérkezett Istennek a megígért országa. Amit itt a Szentírásban is említettünk, betelt az idő és elközelgett az Isten országa. Ezzel indítja Jézus az életét. És hogyha ez nem gyújti minket lángra, már pedig legyünk őszintén, hogy magától nem fog csak ez úgy lángra gyújtani minket, akkor hogy be kéne fogadnunk ezeket a szavakat, hogy mit jelent ez, hogy betelt az idő, elközelgett az Isten országa. Az Isten országa köztetek van. Tehát nekünk ezzel a küldetéssel kéne menni így a többiek felé, és ezt így mondani. És az az igazság, hogy ez egy kicsit így ellangul így a kereszténységünkben. És óriási kérdés, hogy mitől lesz bennünk missziós lelkület. A tüzet egész biztos, hogy föl kell szítani magunkban. Az ország, az, ahogy hallottuk, egy földbe rejtett maghoz hasonlít. Mások azt mondják, hogy máskor azt mondja Jézus, hogy a nyájhoz hasonlít, amelyik így lassan növekszik. Egy alkalommal megkeresett valaki, éppen egy Emmanuel tábor alatt, hogy segítsek neki birkákat vásárolni. Mert mondta, ez a legjobb befektetés a világon. És hát azóta sokszor gondolok rá, miután Ferenc pápa adtam, hogy egy birka illatúnak kellene lenni a lelki pásztoroknak, hogy miért is nem ment elő ebbe bele, akkor most megvettem már az illat, de lehet, hogy birka már nem lenne. Tehát ugyanakkor pont azzal próbáltam ilyen meggyőzni, hogy milyen jó, hogy milyen szapola a nyáj, hogy ugye pillanatban belül újabb és újabb hozamok születnek, és a többi. És akkor megkérdeztem, hogy van ez ott a betegségekkel? Mi van, hogyha időkvészig elpusztítja az egészet? És hát mondja, hát ilyen előfordul. Egy kicsit azt gondolom, hogy ugyanez a kép, ez igaz sajnos az egyházunkra is. Igazából legalább annyira szaporának kellene lennie az egyházunkra, mint amennyire egy ilyen nyájnak. És így szinte évről évre meg kellene újulnia, és újabb emberekkel kellene, hogy megteljenek a templomai. Hát nem teljesen itt ez a helyzet itt Magyarországon, illetőleg Európában. Még az a kérdés, hogy hogyan tudjuk igazából meggyógyítani egyáltalán a betegek báránykákat, és hogyan tudjuk ezt fölismerni. Mert ő azt mondja a Zsinat, ez egy érdekes kijelentés, hogy a mag, tehát hogy magát, az Isten országát fogadják be azok, akik Jézus tanítványai lesznek, és a mag pedig azután a saját erejéből csirázik ki és növekszik egészen az avatásig. A saját erejéből. Tehát nem arról van szó, hogy várhatjuk azt, hogy majd a Jóisten küld nekünk egy olyan pásztort, ahol senki nem lesz beteg, meg minden problémánk meg lesz oldva, és a gyerekekkel is foglalkoznak természetesen is. Hát legalább olyan szinten báboznak, mint amennyi a televízióban szeretnénk azt látni, meg és a többi, és a többi, hanem a saját erejéből kicsillázik. Tehát, hogy bennünk van ez az erő, ezt mondja a zsinót. És ez egy óriási kérdés, hogy ezt én elhiszem el, mert ez egy hitkérdés, hogy Isten bennünk rejtette azt, hogy mindent át tudjunk alakítani Isten országává. Még talán nagyon messze vagyunk attól, hogy ténylegesen itt a Földön meg tudjuk mutatni másoknak, hogy Isten országa itt van közöttünk. De valahol ez a meghívásunk, hogy ezt meg tudjuk mutatni. Jézus azt mondja, hogy az ország már elérkezett a Földre. Ha én Isten ujjából üzem ki a gonosz lelkeket, akkor bizony eljött hozzátok az Isten országa. Ugyanakkor ez az ország leginkább Jézus Krisztus személyében nyilvánul meg. Viszont Krisztus személye pedig ott van bennetek. Különösen akkor, amikor szentáldozáshoz járunk, vagy amikor szentségekhez járunk, akkor ott van bennünk Jézus Krisztus. És ez egy óriási felelősség mindannyiunk részére, hogy hogyan tudjuk mi is megélni azt, amit ő, mert ő azért jött, hogy szolgáljon és odaadja az életét váltságul sokakért. Tehát szolgálni jött. Nem tudom, te miért jöttél ide most ebbe a táborba. Lehetséges, hogy nem mindenki szolgálni jött. Jézus mégis ezért hív minket, ide is, meg máshova is. És akkor teljesen más lesz így a táborunk. Nem terveztük, hogy csinálunk olyat, mint amit az ifjúsági táborban tettünk a minap, hogy ilyen angyalkázós, névkihúzós játékot játszottunk napról napra. És minden nap mást húztunk ki, és akkor próbáltunk vele kedvesnek lenni. Most a legviccesebb az volt, amikor a táborban testvérek húzták ki egymást. De. És az első kérdésnél, a reggelinél, jó étvágyat kívánok, te vagy az ő angyalom? Jó, ez komoly. Akkor megkérdezte az egyik a másiktól, te hogy aludtál, te vagy az ő angyalom? Tehát testvérek, ugye? Jó? Tehát, hogy azt gondolom, hogy mi is megtehetnénk ezt, hogy megpróbáljuk egy kicsit itt ő angyalra varázsolni így magunkat, legalább egy embernek egy nap. Vagy akár mindenki mindenkinek lehetne ő angyal. Tehát mennyire más lesz, nem? Hogyha körbejárva megkérdezed a másiktól, hogy te hogy vagy? Te vagy az ő angyalom? Hogyha úgy érzed, hogy a másik nagyon-nagyon maga alatt van, mert nem tudod semmit aludni, mert a gyereke nem hagyta, meg téged se hagyott, tehát pontosan tudod, kiről van szó. És akkor megkérdezed tőle, hogy ne aludj, hogy aludtál? Nem hallottam? Mit? Tehát, hogy nem azt mondod neki, ne aludjál, mert nem tudtad volna visszaadni a gyerek. Tehát új helyen van a gyerek is. Tehát, hogy Isten országa az egymásnak a szeretettel teli elfogadásával egész biztosan, hogy növekedni fog közöttünk, és hogyha elkezdjük szolgálni egymást kreatívan, persze nyilván nem azt jelenti, hogy át kell rendezni itt mindent, szóljál azért jó, hogy mielőtt mindent átforgatnál, de ötleteid azok neked is lehetnek, hogy mi az, ahol én jobban tudnám szolgálni, és hogy Isten országa néhány napra tényleg a lehető legteljesebb mértékben megvalósuljon közöttünk, mint hogyha angyalok lennénk, és így tudnánk szeretni egymást.
Jó, Kálmán mondta, hogy a Isten országának növekedni kell, pontosan ezt húzza alá a bibliai példa sorozat is, ugye a bustánban nő, a kovász megkereszti, éppen ma a reggelinél beszélgettünk a térfogat növelőről, hát az Isten országa is ilyen térfogat növelő, amit kell, hogy nőjön, növekedjen. Az egészséges közösség nő, amelyik közösség sorban, ott valami nem stimmel, ott van a dögvész a nyájban, de meg kell nézni, mitől? Mi az, ami miatt nem vonzó az a hely? Hiszen az emberek oda szeretnek menni önző módon, ahol szeretik őket, ahol elfogadják őket, ahol kapnak. Nyilván, hogyha egy ilyen közösség befogadja, akkor majd eljut oda is, hogy jobb adni, mint kapni, és ez így működhet az Isten országával. Azt is látjuk, hogy a különböző közösségek azok nagyon vegyes összetételűek. Soha nem fogsz olyan közösséget találni, ami ideális. Azt is szoktuk mondani, hogy minden közösség és minden család szebb kívülről, mint belülről. Ugye olyan, mint az este néz egy templom körül, és bent ég a villany, és kifele gyönyörűen látszanak a rózsaablakok, és gyönyörű színes minden. Ha bemész, és kifele nézel, szürke ablakokat látsz. Ugye? Nem mindegy. Erről szól a következő idézet. Olyan, mint a mennyekország a hálóhoz, amit a tengerbe vetettek, mert mindenfajta halat összefog. Sajnos Isten országában nem úgy kerülnek az emberek, mint az iskolában a testnevelés órán, amikor két ember kiállítanak, hogy válaszolnak maguknak csapatot. És mindig a legjobbakat hívják persze a csapatukban. Hát Isten országban mindenkit összefog. Nem mi választottuk egymást, ez Jézus maga mondja, ő hívott bennünket. Tehát nem érdemes válogatni. Ugyanerre igaz Isten országáról, amikor az ember magot vett a földbe, és jön a gonosz, és a konkolyt is elhinti. Azaz, azt mondja Jézus, hogy hagyjátok, hadd növekedjen együtt. Volt az egyházban egy-két szélsőséges mozgalom, akik így ki is vár, hogy a katarok. Ugye Dél-Franciaországban az ő mozgalmuk azt jelenti, hogy katar azt jelenti, hogy tiszta. És ők úgy gondolták, hogy ők a tiszták kasztját megalkotják, tehát ők akartak egy ilyen államot az államban, vagy egyházat az egyházban, hogy ide csak a tiszták, csak a tökéletesek jöhetnek. Erre szoktam azt mondani, hogy ha olyan közösséget keresel, ahol csupa szent van, amint belépsz, meg fogsz szűnni a közösség. Én hálát adok a jó Istennek, hogy az egyház csupa bűnös tagból áll, mert így még a Kálmán is tagja lehet.
Minden ember meghívást kap arra, olvassuk a katolikus egyház katekizmusában, hogy belépjen az országba. Minden ember. Még az is, akit nagyon-nagyon elviselhetetlennek tartasz. Még az is, aki neked valamilyen gonoszságot tett, vagy rosszat, szándékosan, mert lehet, hogy van ilyen az életedben. Nekem van sajnos. És ő is meghívást kap arra, hogy belépjen az országba. És ez a meghívás, ez igazából nagyon-nagyon egyszerű, hogy fogadd el Jézusnak a szavát. És fogadd el azt, amit az egyháza kér tőled. Akkor, amikor ezt megtesszük, akkor fölismerjük azt, hogy Jézus tényleg megtérésre hívott minket, és hogy nem tudunk belépni igazából ebben az országba a megtérés nélkül. Az ország a szegényeké és a kicsinyeké, vagyis azoké, akik alázatos szíven elfogadják. És a legnagyobb kísértés az embernek mindig az, hogy én jobban tudom, nekem nem mondják meg, hát bár nem a papok mondják meg. Úgy, tehát tényleg most mi a papok kezdtük el? Remélem, hogy bennetek nincsen még annyira itt ez az előítélet. De azt kell látni, hogy nagyon sokakban ott van. Ugyanakkor azoké, aki a mennyek országa, a kicsinyek, azoknak kinyilatkoztatja magát az Isten. És ez olyan csodálatos, hogy ő elrejti mindezt a bölcsek és okosak elől, akik magukat bölcsnek és okosnak gondolják, akik azt gondolják, hogy ők tudják, hogy biztosan az a jó, amit ők tesznek. És minket pedig visszahív Isten, hogy az ő asztalához menjünk, mert ő nem az igazakat jött hívni, hanem a bűnösöket. És a megtérés nélkül nem lehet belépni az országba. A legnagyobb nehézség az, hogy ez a megtérés egy folyamatos megtérést jelent. Tehát nem elég az, hogy én egyszer már megtértem, hanem újra és újra vissza kell, hogy jöjjünk. És amikor ezt felfedezzük, hogy hoppá, én már megint jócskán elcsűrtem, akkor minél előbb visszajöjjek. A bűnösöket meginteni az irgalmasságnak a lelki cselekedetei közé tartozik. És mégis olyan gyakran van, hogy ezt a megintést ezt nem veszük jó szívvel, nem fogadjuk jó néven, hogyha valaki azt mondja, hogy nálam ezért neked bűnbánatot kéne tartani. Ugye gondolj csak egy otthoni veszekedésre, nem? Gondolatok ilyen nincsen, bocs. Tehát, hogy mit szoktál reagálni arra, amikor a másik fölhozza esetleg egy hibádat, vagy valamit, amit rosszul tettél? Ugye, hát rögtön vagy van valami mentséged, hogy miért is nem tudtad azt másképp tenni, vagy pedig mondod a másiknak, hogy ő is hülye. Ugye? Nemes egyszerűséggel. Persze egy kicsit szebb szavakkal, hogy így világosan megértse, hogy mi az, amiben neki változnia kéne, ahhoz, hogy te képes legyél megváltozni. Mert addig te egy tapottat sem tudsz előre lépni, miatta. Ugye? És én nekem be kell látnom, hogy tényleg én védkem, én ilyen nagy védkem, miattam vagyunk még csak itt ezen a szinten. De a kérdés az, hogy hogyan tudunk egy kicsit tovább lépni, és megmutatni a többieknek azt, hogy Isten irgalmas volt velem, sőt most is irgalmas, és ezért lehet biztos abban, hogy irántal is irgalmas lesz. Nagyon-nagyon örül minden megtérő bűnösnek.
Szóval a következő példa, ami és elég sok embernél kiveri a biztosítékot, ugye az, hogy egy Isten országa hasonlít a házigazdához, aki korán reggel kiment munkásokat fogadni a szőlőjébe, ismerős. Ugye, hogy kiment később, és még később, de elkésőbb, és egy órai munkára is felvesz még embereket. És a végén, hogy bért osztják, akkor ugye az első, az utolsó egy órát dolgozó is, egy dinárkóban, és az legelső is. Nyilván azt mondjuk, hogy ez társadalmi igazságtalanság, ha valaki 8 órát dolgozik, órabérben dolgozunk, fizessenek 8-an annyit. Na igen, de Mennyországból csak egy van. Tudjuk, hogy James, tudjuk, hogy a Csákanis el tud számolni végtelenig kétszer is, de a Mennyországot nem lehet megduplázni. A végtelen, az örök, az örök. És ezért lehet, hogy mindenki más időpontban kap meghívást Isten országába. És erre hadd mondjak egy-két negatív példát is. A Kapos Füreden találkoztam olyan emberre, hogy hát, én olyan embereket látogott a templomban, akik annak idején még jelentkezték azt, hogy ki volt ott a misén vasárnap. És amíg ilyen ember van ott, addig én nem jövök. Ekkor úgy elszomorodik a szívem. Mondom, nem adunk esélyt mindenkinek, hogy Isten országában meghívást kapjon. Tehát mennyire jobb az, hogy ha maga a házigazda, és ez a négy, hogy az első hat, Máté evangéliumában az első hat hasonlatban az ember van központban, a következő négyben pedig Isten. A házigazda, a király, a mennyegző gazdája, tehát hogy ott vagy Isten adja a meghívást mindenkinek. És úgy tűnik, hogy van egy másik hasonlat, amikor a fiának a király mennyegzőt tart, és nem jönnek el a meghívottak. Nyilván tudjuk, hogy ez elsősorban az izraelitáknak szól, akik nem akarnak megtérni, de mindenkit bekényszerítenek. Az útszélről, a pakokat, a sántákat, mindenkit. Tehát Isten nem válogat. Minden embert üdvözíteni akar. És ezért neki nem szabad oda csodálkozni, hogy ki mindenki van az egyházban, ki mindenki kap meghívást Isten országába, mert mindenki. Van, aki előbb, van, aki később. Erre is hatozzak olyan példát, hogyha netán van olyan családtagod, aki miatt elszorul a szíved, hogy miért nem hisz még mindig. Erre bíztatás, hogy senki nem proféta maga családjában, hazájában. De 67 évesen, körülbelül 60 évi tömény ateizmus után lett valaki hívő keresztényé most ott Kaposfüreden. Ő azért nem jött el Alfa kurzusra, mert nem akarta elvenni mások hitét. Hívtuk többször, hogy nem, inkább nem legyen, mert nem akarom elolvani mások hitét. De aztán csak eljött, csak megtért. Tehát most azóta jón és áldozik, minden vasárnap ott van. És ő azt mondta, hogy hogyan nem fedeztem fel, hogy Isten jelen volt az életemben, egész életemben. Mindig. És azt mondott, nyilván több lépcsőben kapott meghívást, az utolsó döntő az volt, éppen ezen gondolkodott, hogy hát ha odáig eljutott, hogy Istennek kell lennie, miért a ember azt mondja, hogy magától nem jön létre. De akkor hol van? És éppen elvitték egy kurzióra, miután az Alfát elvégezte, jókat beszélgettünk, és elhívták kurzióra, és amikor megkapta a szobaszámát, akkor látta, hogy a születési dátuma a szobaszáma. És akkor esett le neki, hogy hát lehet, hogy Isten sokkal többször volt jelen az életemben. Ugye, mint a kovász, nem tudjuk, hol van a résztában, de lassan meg kell. Isten jelenléte ott van az életünkben. És a kérdés az, hogy ezek után mi az, amit tennünk kell ahhoz, hogy elérjük Isten országát. Szintén Máté evangéliumában találunk négy olyan részt, ahol Jézus kifejezetten az Isten országáról szól, és arról, hogy hogyan lehet oda bejutni. Az egyik, az Máté 5:20-ban található, azt mondja, ha ti igaz voltatok, nem újja fedel az írástudókért és a farizeusokért, semmiképp sem mentek be a mennyek országába. Tehát úgy tűnik, hogy igazságban kell élni. Ez az egyik feltétel ahhoz, hogy az Isten országában legyünk. Nem véletlen az, hogy Pál apostol definíciójában Isten országa, igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. Ez a három. Igaz voltunk. A másik, a mi atyánkban imádkozunk minden egyes alkalommal, jöjjön el a te országod. Tehát ima a második. A harmadik, ugye azt mondja Jézus, hogy ti keressétek először Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá, de ne aggódjatok mi miatt. Mezőidiómait nézzétek, az én madarait. Ha ti Isten országát, igazságát keresitek, akkor mindent megkaptok hozzá. Hadd mondjuk egy nagyon egyszerű példát erre. Még múlt évezetnek a vége felé. gimnáziumban mentem, és általában késéssel indultam. Volt hova behozni, ma már sosem így, de akkor még volt ilyen. És hát metróval mentem, és hát jó pestiesen, hogy a fiatalon szalad be az ember a mozgó lépcsőn, biztos hátra akkor jött be éppen a metró. És azt láttam, hogy a mozgó lépcső tetején egy nénike ott toporog, és nem mer rálépni a mozgó lépcsőre. Ugye most itt van, új ember, egyrészt sietek, elnek késen, de itt van egy néni, aki segítségbe szorul, mit tegyek? Keressétek elő Isten országát. Na mondom, jó, néni, segíthetek? Jaj, nagyon köszönöm. Gondoltam, rá segíteni, és én leszaladok. Ja, köszönöm szépen, de várja meg velem, mivel én is szállok. Ha most mondjam azt, hogy bocsánat, de nekem menni kell. Nem, hát persze, hogy ezt döntöm, mert ezzel tudok segíteni neki. Én meg is vártam, le is értünk, lesegítettem, és akkor jött be a szerelvény. Tehát magyarul hiába rohantam volna le, akkor sem értem volna hamarabb az iskolába. Tehát így kerestem előbb Istenországát, és a Jóisten pedig megsegített hozzá. És a következő, tehát ez, hogy kell egyfajta bizalom, hogyha én Istenországát keresem, akkor ő gondoskodni fog rólam. Nyilván ez nem a semmitevésre sem sarkal, hiszen van állapotbeli kötelességünk, amit meg kell tenni. De a negyedik pedig, hogy nem mindenki, aki mondja nekem, ura, menj be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát. Tegnap meséltem egy párodoknak, életem legrövidebb prédikációját szeretném most nektek elmondani, három szóból állt. Azóta is, aki ott volt, megjegyezte. Ugye ez volt a példa, hogy ugye mondhatjuk azt, hogy ura, menjebek, de csak az megy be, aki teljesíti, megnyeri Atyám akaratát. Ez egy rorát nem is volt, tele volt a templom, a Szent Évődében, Kaposváron, megvált, hogy mindenki leül, és ennyi volt. Uram,
és utána Gordon leült és hallgatott. És mindenki csak azt kérdezte, mi van ma.
Ha valakinek nem világos, majd elmondom utána.
Jézus a maga szavait számos erővel, csodával és jellel kísérte. És igazából ezek a jelek és ezek a csodák voltak azok, amelyek megmutatták mindenkinek a számára, hogy tényleg elérkezett közénk Isten országa. Azt gondolom, hogy talán sokatok életében szintén történtek már ilyen jelek és csodák. És már volt olyan, amikor azt mondták, hogy persze, hogy itt van Isten országa közöttünk. Aztán így idővel szépen lassan sajnos feledésben megülnek így ezek a csodák az életünkben. Ezért lenne nagyon fontos, hogy megpróbáljuk felidézni ezeket. És én erre bátorítanak téged itt ebben a néhány napban, hogy különösen a kiscsoportos beszélgetésekben lehet erre lehetőség. De ha úgy érzed, hogy veled valami olyan csodát tett a Jóisten, hogy ezt így mindenki előtt is elmondanám, akkor bátran keresd meg minket is, és akkor a közösségünk is majd egy kicsit megkülönbözteti, hogy ez most tényleg itt el kell elhangozzon mindenki előtt, vagy mikor kell elhangozni. De ezek nagyon-nagyon meg tudnak minket erősíteni, az ilyen tanúságtételek. Tehát, hogyha van ilyen tanúságtételed, van ilyen erő, csoda és jel az életedben, akkor azt bátranozd meg így a többiekkel, jó? Igen, hogyha úgy fogjuk látni, hogy ez már kicsit túl sok, akkor fogunk szólni neked, jó? Hogy elég lesz, ha nekem mondod el a gyónásba, én biztos nem fogom másnak elmondani. Hát, hogyha történt ilyen, és fontos, hogy ezeket egymásnak is elmondjátok. A családban én úgy látom, hogy viszonylag nehéz ezeket így elmondani így egymásnak. A gyerekeknek már egy fokkal talán könnyebb. Emlékszem, egy alkalommal nagyapám eljutott Rozsi testvérhez Franciaországban. És amikor ott volt, akkor Rozsi testvér fölidézte neki azokat a dolgokat, amelyek így korábban történtek vele, így az ebédlőasztalnál. És aztán utólag megtudtam, hogy valóban nagyon gyakran így fölidézte ezeket a találkozásokat az életéből, vagy a különböző élményeket, tapasztalatokat, így a testvérek előtt. És talán nekünk is meg kellene ragadnunk itt így ezeket az alkalmakat. Amikor tényleg el tudjuk mondani azt, hogy miért gondoljuk azt, hogy Jézus számunkra a megígért messiás. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én amikor felnőttem, akkor én egy olyan környezetben nőttem fel, és szerintem a többségetek is,
fiatalabbakat kivéve, hogy még arról azt mondták nekem, hogy jobb, hogyha inkább nem beszélünk semmit arról, hogy mi járunk templomba. Inkább ne mondd el, édes kisfiam, az iskolába, Rózsadomban jártam Budapesten, iskolába várt funkcionálisok gyerekeivel, tehát is ez egy érthető dolog volt, ne mondd el, hogy minden vasárnap megyünk templomba, mert esetleg még édesanyád vagy édesapád elveszítheti az állását is. És ez a fék, ez azért az az igazság, hogy azóta is így bennünk van, hogy akkor inkább nem merünk így elmondani, nem merünk erről beszélni. És a minap most történt egy olyan pillanat, amikor úgy érzem, hogy tényleg ilyen csoda és jel történt így az életemben, hogy most így röviden elmondanék neked, aztán átadom Kornélnak a szót. Ez ugye nem a cegyház tanításhoz kapcsolódik, csak egy kicsit fölé vegyetek. Véget ért a szentmise, és elbúcsúztam mindenkitől, és megyek fel a plébániára, és látom, hogy a sarkon ott áll három cigány ember, férfiak, akiket alapvetően a kettőt így tudtam, hogy így ismerek, és tudtam, hogy ha elmegyek mellettük, akkor rám is fognak köszönni, ők mindig köszönnek, nagy dicsértessék, hogy Jézus Krisztus mindig vagy ki ellen, mondottam, hogy kezet is fogok velük, és akkor valami azt mondta nekem a lélek, hogy te, tudod mit mondasz nekik, hogy elmondasz velük egy miatyánkot. Úgy mondom, miatyánkot? Szoktam velük különben, szóval annyira nem meglepő a dolog, akkor hogy áldást kérnek tőlem, akkor én azt szoktam mondani, hogy rendben, adok áldást, előbb elmondok egy miatyánkot, ima nélkül, nem meg az áldást. És akkor elmondom, hogy mi atyánk, hogy szépen összetett egy két szegkénylas nagy ember, ott van előttem, összeteszik a kezét, elmondik, hogy mi atyánk, hogy kap egy áldást. Tök jó. De olyan, hogy én mondom nekik, hogy ti nem voltatok misén, akkor most elmondanak legalább, hogy mi atyánk. Szóval ilyen még nem volt. De így ez volt így bennem, hogy ezt így el kell nekik mondani. És akkor odaértem, így éreztem, hogy jön föl bennem így a félelem, hogy hú, ezt így nem tudom. De aztán utána meg éreztem, hogy ilyen erőt kapok a Jóistentől, és azt mondtam, hogy vettem el a levegőt, és azt mondtam, hogy akkor észrevettem, hogy az egyik még cigarettázik, és hú, mondom, itt mi lesz. Még egy nagy levegőt vettem, és azt mondtam, ó, adjon Isten, mindenkivel kezet fogtam, de tudjátok, ti nem voltatok szentmisén, legalább egy mi atyákot mondjatok már el vele. Hú, persze, atyám, azonnal elnyomták a cigarettát. Én nézek, mondom, mi van, csoda van itt tényleg. Összetették a kezük, az asszonyok meg három ajtóban följebb ott kacaráztak magukba, hogy én így megimádkoztatom a három férfi embert az utcasarkon. Utána persze megkapták így az áldást is. Tehát, hogy Isten országa itt van közöttünk. Milyen csodálatos lenne, nem, hogyha legyőzve a félelmünket, tényleg azt kérnénk az emberektől, hogy imádkozzanak velünk, és hogy tudjuk megmutatni mindenkinek azt, hogy Jézus a megígért messiás, és nem más. Hogy ő benne bízhatunk csak egyedül.
Hát egészítsen ki egy kis történettel. Egy paptársunk, egy nagyon jó smádájú atya, meghívták szintén még a régi időben. Hát egy ilyen párt emberre volt esküvője, és hát a rendszerváltás után volt kicsivel. És hát mindenki ment oda hozzá, mint már én is tapasztalt papként, hogy ilyen 60 év körüli férfi, aki jönne, hogy atya, én is tartom a 10 éves koromig. Úgy is utána mi volt? Mondom, szerintem, hogyha Ronaldinho a meccsen első 10 percében focizna, csak úgy rúgnál ki két lábbal. Persze, hogy azért 10 éves koromig, mert addig az anyja verte oda, hogy minisztráljon, de arra nagyon büszke, hogy ő azért le tud tenni valamit így a egyházi működésében is. Na és akkor sorra jöttek oda hozzá, hogy így jár minisztrálni, úgy minisztrálni, és akkor hozták a vacsorát, akkor felállt az atya, most tele volt ilyen pár emberrel akkoriban, hogy na álljon meg a menet. Hát nekem mindenki mondja, hogy így minisztrál, úgy minisztrál, így imádkozott, úgy imádkozott, most tessék, álljunk fel, összeszük a kezünket, úgy, és ott imádkozott összesen egy tárgyal, és egy szépen elmondták az évek sebeti imád, és jöttek a pincének, hozták, így a tárcán azért majd eldobták, hogy azt látják, hogy az összes kommunista ott imádkozott. Tehát, hogy erre utal az, amit az első korintusiak azért levélben mond Pál apostol, a 4:20-ban, mert nem beszédből áll Isten országa, hanem erőből. Hát most beszélünk nektek, persze, mert a papot ezért tartják, de meg a hit hallásból ered, tehát azt ki kell mondani, de erőből. Tehát az, amikor tudunk győzni a felett, hogy és erre megint egy példa, hogy az, hogyha valaki elkáromkodja magát az utcán, senki meg se rezdül. Ha valaki annyit mondana hangos, hogy dicsőség az Úrnak, arra szerintem úgy nézzenek, mint a fehér hordóra. Pedig nem lenne ez lenne a jobb. Én szoktam járni teniszezni, hogy a nedveim a papoknak a
súlyát.
A súlyát, igen, azt mondjam. Vagy a súlyos papi egyéniségetek a számát. És hát ott azért tudják, hogy én mindig mondom, hogy kornél vagyok, és mindig atyám, akkor teszel rász. Tehát én mindig már, hogy olyanban is így mondják, és mindig nagy kicsértességet köszönnek. És akkor hát valami egy-két ilyen csúnya szó is elhangzik, gondolom. És akkor a múltkor éppen szóltam valamiért, és hát vagy 8-an néztek éppen egy meccset, és ezek után mondott valami csúnyán az egyik, és az egész csapat, aki ott úgy felhördült, amit ott mondtam én is. Máskor ők ugyanígy csinálnak egyébként, de hogy ott voltam, ez már hatott rájuk annyira, hogy sportán menjem. Na, szóval ez érdekes volt. Ugyanez volt, hogy mellettem a szomszéd pályán, ott a jóisten tisztítta valaki. Mondom, hogy miért kell ezt a szép játékot ilyen csúnya beszéddel elrontani? Ő nem tudta, hogy pap vagyok. Hát azért civil, nem így szoktam teniszezni, vagy reverendában. Tehát, és akkor utána kiderült, hogy én pap vagyok, hogy hát bocsánat, mondom, ez nem nekem baj, ez neked rossz. Mondom, a szív bőségéből szól a száj. Nem miattam, nem külső kontroll miatt kellene csúnyán beszélni, hanem mondom, hogy ott állsz a jóisten előtt, akkor ezzel majd el kell számolni.
A papok néha talán hasonlítanak valamire, amit most itt mutatnék nektek. Én ezt szoktam használni ugye a film készítés során. Ugye valaki, hogy mi ez? Hát ugye nagyon nehéz kitalálni. Egy színtábla. Hogy jöttetek rá? Tehát, hogy ezen a színtáblán állítólag azok a színek vannak, amelyeknek lenniük kell. Tehát az a lényeg, hogy ehhez viszonyítjuk a több a szín. És amit látjátok, amikor itt Kornél oda megy, és én hasonló dolgokat élek meg különben a focizás kapcsán, ugye az is mindig ott, hogy sosincs csúnya beszéd, hál' Isten, de tehát, hogy egy kicsit így lépünk be a világba, mint egy színtábla. Na, ehhez viszonyítsátok a többit. És Jézus egy pillanatra megmutatta az ő isteni dicsőségét. Mint egy föltartotta nekünk így a színtáblát, hogy na, ehhez hasonlítsátok majd magatokat. És ugyanakkor ezzel megerősíti Péternek a hitvallását, hogy te vagy a Mesiás, de azt is megmutatja, hogy Jeruzsálemben el kell majd szenvednie a kereszten a halált, hogy bemehessen az ő dicsőségébe. Ahol színről színre láthatunk majd minden. Mózes és Illés látják ezt a dicsőséget, de megjövendődik a Mesiás szenvedését. Most, ha Jézus szenvedése az Atyának az akarata volt, hogyha ő Istennek a szolgájaként cselekedett, és ott volt a teljes szent háromság, ugye az Atya a hangban, a Fiú az emberben, a Szentlélek a fényes felhőben, ahogyan olvassuk a katekizmusban is, vagy ahogyan olyan szépen mondja az ortodoxoknak egy imádságot, te színedben elváltoztál a hegyen, és amennyire képesek voltak rá, tanítványaid látták dicsőségedet. Krisztus Istenünk, hogyha majd keresztre feszítve látnak, megértsék, hogy szenvedésed önkéntes volt, és hirdessék a világnak, hogy te valóban az Atya ragyogása vagy. Úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben. Hogyha Jézus Krisztus szenvedett, akkor ne legyünk meglepődve azon, hogy nekünk is sok szorongatáson át kell bejutnunk Isten országába. Szent Ágoston olyan szépen fogalmaz, ezt Péter még nem értette akkor, amikor Krisztussal akart a hegyen élni. Ezt az életet Péter a halál utáni élet idejére tartotta fönn. Most pedig ő maga mondja, jöjj le a hegyről, hogy a földön fáradozzál, a földön szolgálj. A földön megvessenek és keresztre feszítsenek. Mert legyen az élet, hogy megöljék, legyen a kenyér, hogy éhes legyen. Legyen az út, hogy útközben elfáradjon, és legyen a forrás, hogy szomjazzon. Te pedig vonakodsz a fáradtságtól. Ha esetleg lesznek nehézségek most akár ebben a konkrét néhány napban, vagy az egész életedben, biztos, hogy benne persze, hogy lesznek, akkor ajánld ezt nyugodtan Istennek. És tudhatod, hogy ezt teljesen át fogja formálni. Nagyon nagy a kísértésünk, hogy azt gondoljuk, hogy mi már egyáltalán nem szorulunk rá a keresztre. És mégis, ami igazából megváltoztatta Szent Ferencnek az életét, az volt, amikor rá tudott nézni teljesen a keresztre, és fölismerte, hogy Istennek az országa az ezen keresztül el fog jönni hozzá.
Szeretnénk néha egyszerűen megoldani a dolgokat. Sokan azt gondolják, hogy a házasság is úgy történik, hogy kimondjuk a boldogítót, igen. És akkor kezdve házasok. Egyszer kapta egy meghívást, nagyon ilyen teológiai megfogalmazása volt egy esküvőre, hogy gyertek el ide és ide, ekkor és ekkor, ahol kiszolgáltatjuk egymásnak a házasság szentségét. Gondolkodtam, hogy igen, tudjuk, hogy ez az egyetlen egy szentség, amit nem a pap szolgáltat ki, hanem a házasságnak egymásnak, de valami nem stimmel. Az az egy pillanat, amikor kiszolgáltatjuk egymásnak a házasság szentségét, és azt úgy javítanám, hogy amikor elkezdjük kiszolgáltatni egymás számára a házasság szentségét, ez egy életen át zajlik. Ugye azt is mondjuk, hogy a házasságban egymás lelki üdvéért is nagy részben felelősséget vállalnak a felek. Tehát annak esélyt a második gyakorolják a türelem erényét, a megbocsájtást, stb. Tehát egy életen át segítik a másik élet szentségét. És erről szól Jézusnak az a mondása Lukás 17:20-ban, hogy Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Ugye szeretnénk megoldani a problémát, megvan oldva a kész, majd a fűnyírás, hogy nem vagy írva a fűkész. De az újra kezd nőni, megint le kell nyírni. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy nincsen olyan konkrét megoldás, és néha ez az egyszerű, amikor azt mondjuk, hogy megoldottuk. Néha a kompassió, ami egy hosszú távú folyamat, az sokkal nehezebb, mert nem ad megoldást. Elkísérjük a másikat, vagy éppen minket kísérnek a nehézségünkben. Tehát, ahogy hogyan valósul meg Isten országa, ezt leginkább Lukásnál találjuk, nem jön el szembetűnő módon, nem mondjátok azt, hogy itt van, vagy ott van, hanem egyszerűen létre jön. Isten országa köztetek van. Ezért Isten országát egyedül nem lehet megélni. Mert akkor hogyan van itt köztetek jelen? Jézus többes számot használ. Éppen ezért. Aztán a Lukás 17:21-ben van ez, hogy nem fogják azt mondani, hogy íme itt van, vagy ahol, mert Isten országa köztetek van. Májusban volt szerencsém eljutni Pál apostol útján Görögországban. 29-en voltunk a buszon, és hát azért egy olyan zarándok út, ahol az első éjszaka a buszonban, az utolsó éjszaka a buszonban, és közben is megyünk nem tudom hány ezer kilométert, hát azért az ember próbáló, és ráadásul a korkülönbség a legfiatalabb és a legidősebb között is több mint 50 év volt. És amikor visszafele jöttünk, akkor a idegen vezetőnk azt mondta, hogy nem szeretné elveszíteni ezt a csapatot. És azt fogalmazódott meg bennem, hogy nem ezt a csapatot nem szeretné elveszíteni, hanem azt, hogy köztünk volt Isten országa. Volt köztünk hívő, volt köztünk nem hívő, volt köztünk idős, volt köztünk anyalánya, a legfiatalabb 21-22 éves volt, de köztünk volt Isten országa. Volt olyan, hogy hát szegény sofőrök rosszul jártak, azt mutatta a jelző, hogy van 100 km elegendő gázolaj, és nem volt. Szerencsére egy ház előtt állt meg, van éppen volt gázolaj, úgyhogy kaptunk, és még egy 200 méter alá volt egy virágárus, és az idegen vezetőnek akart venni ilyen cserepes, nem tudom, gyönyörű virágot, amit itt van, nem lehet kapni, de megoldódott minden, és ott sem zúgolódott senki. Mondom, teljesen felesleges, szívi bárkit is, hiszen ki tehet róla, a műszer, a sofőr, nem tudom ki. Tehát, hogy ez is olyan nyugodtan fogadtuk, ez eljött, szerencsére már a szállásunkra 5 kilométerre volt, úgyhogy eljöttek életét, a csomagjaink a buszon maradtak, úgyhogy kicsit egy puritán módon laktunk a éjszaka, de belefért. Tehát, hogy minden zúgolódás nélkül egymás segített. Tényleg volt, aki szívbeteg volt, hogy mások vitték mindig az utcát. Tehát, hogy annyira odafigyeltünk egymásra, hogy tényleg Isten országa köztünk volt. És talán még egy mondat ehhez, hogy nehéz megfogalmazni Isten országát, de hogyha János evangéliumát veszünk kézbe, ahol nincsen hasonlat Isten országáról, érdemes megfigyelni, két dolog hiányzik János evangéliumából, az ördögűzés, hogy Jézus egyszer sem üz ördögöt, és az, hogy Isten országát nem hasonlítja semmihez. Annyi, hogy elközelget Isten országhoz, azt is mondja, de Jánosnál találjuk azt, hogy Isten a szeretet. Isten országa a szeretet országa. Így már sokkal érthetőbb a mai embernek, hogy ahol szeretjük egymást, ott létrejön ez az ország. Ahol nem szeretjük egymást, ott megszűnik ez az ország. És tudom, mint a pár, amit le lehet fújni az ablakról. Ott van, ráfújunk, nincs ott. Bizonyos körülmények között megjelenik, bizonyos körülmények között eltűnik. Ahol szeretet van köztünk, ahol tudatosan döntünk a másik java mellett, és itt egy jelszó lehet talán erre a néhány napra is, mert hogyha hazatérve is, hogy biztos, hogy minden nap találkozom olyan emberrel, akinek jobbá teheted az életét. Egy pici mosolyjal. Ugye visszatérve itt a kovászhoz, egy icipici, azt úgy tudom, hogy az egész tésztának talán az 1%-a, de nem vagyok pék, de hogy elég annyi ahhoz, hogy gondolod, milyen lenne, hogyha az egész kenyér kovász lenne. Nem tudom ki, hogy szokott eszegetni kovászt. Nem olyan jó. És hogy ott is egy pici mosoly, az nagyon nagy változtat, és hadd ajánljak a figyelmetekbe egy pici filmet, az a címe, hogy Merci franciául, Merci, a csokiról ismerős a név, bejön az, hogy Merci kisfilm, hogy YouTube-on meg lehet nézni. Az egész történet egy párizsi metróban zajlik, 8 percen át, ahol mindenki fapofával megy a munkahelyére. Ugye el tudjuk képzelni, aki Budapesten a metrót rakja ide, tehát mindenki fapofával néz maga elé. És beszáll egy ember, és elkezd először kuncogni, levenni, aztán kacagni, aztán hahotázni, és szépen átragad mindenkire. A végén már az egész vagon dől a nevetéstől, pedig semmi nem változott, ugyanazok az emberek, semmi nem éri őket, csak egy valaki elkezdett nevetni. A kovász. És mindenki gurul a nevetéstől, és következő megállóan az illető mosolyogva leszáll, és ők folytatják a nevetést. Hát ilyen az Isten országa, hogy egy picike kell hozzá, és már is minden megváltozik. Egy pozitív látásmód, egy pozitív előretekintés, és minden megváltozik. Az élet kultúrája és a halál kultúrája van egymással ellentétben. Mi az életet választjuk, a pozitív dolgokat választjuk, tudomást teszünk a rosszról is, de igyekszünk jobbá tenni, és nem engedjük, hogy a világ lenyomjon bennünket, hogy minden rossz. Főleg a magyar ember hajlamos a panaszkodásra. De annyi minden jó dolog van. Emlékszem olyan nyári táborra, ahol majdnem főttünk a 36 fokban. Ahhoz képest most luxus körülmények között.
Szeretnék egy pillanatra még így az egyház tanításából a misztikusok felé egy kis kitérőt tenni. Buhovsznak a Belső Várkastély Felfedezése című könyvében olvastam ezt a rövid kis részt. Ugyanis, hogyha misztikusok leszünk, akkor fogjuk igazán megérteni, hogy mit is akar tőlünk az egyház. Viszont akkor, amikor elindulunk az Isten felé, akkor nagyon-nagyon sok csapda lesz, hogy ezt el tudjuk-e érni egyáltalán, vagy sem. Kapunk egy tudást. Ez a tudás alapvetően arra vonatkozik, mondja a Busz, hogy képessé válunk Istennek tetsző módon élni, felismerni őt, bárhogyan mutassa is meg magát. Megismerni útjait, szentségét, az ő szeretetét és a szépségét. Ez a tudás a maga visszataszító bűnösségében mutatja meg az embert, igen nagy fájdalmat okozva. Teréz sokszor beszél erről a hatodik lakásban, ez már egy igen belső rész, ahova el tud jutni az ember az imádságban. Már jóval azután van, hogy mindent tökéletesen tesz igazából, és úgy érzi, hogy már mindenben majdnem megfelel az Istennek. Még ez után, tehát ha már ideig eljutottál, akkor azután lesz majd még egy ilyen rész, ahol megtapasztalhatod te is a szabadodottságot, amelyet hálátlansága és a nagylelkűség hiánya kelt benne. Önmaga növekvő megvetéséből szól Teréz, és arról a felismerésről, hogy a mindenki közül a legkisebb. E növekvő önismeret és alázat nélkül semmi bizonyíték nincs a misztikus tapasztalata. És ezt szeretném, hogy így vigyük így magunkkal, hiszen lehet, hogy mi fogunk mi is misztikusokkal találkozni, hogy szükségünk van arra, hogy növekedjünk ebben az alázatban és az önismeretben. És akkor föl fogjuk fedezni, hogy amit Isten elrejtett számunkra a tanúságtételben, amit elrejtett számunkra Isten országában, és abban, hogy mi is elinduljunk és mondjuk a többieknek, hogy elérkezett közétek az Isten országa, abban a helyzetben különleges szerepet kell elfoglaljon Jézus Krisztus a mi életünkben. Ez a különleges szerep egy kizárólagos szerepet jelent. Egy sajnos nem fér meg másik vallás, vagy más olyan irányzat, amelyik nem Jézus Krisztushoz kapcsolódik 100%-osan. És így még két szót kell szóljak arról is, hogy az egyház nem véletlenül kapta meg a pétéri hatalmat, és nem véletlenül próbáljuk meg továbbítani az embereknek azokat a szentségeket, amelyeken keresztül valóban megtapasztalhatjuk Jézus Krisztusnak a jelenlétét, és itt különösen is gondolok az eukarisztiára, az oltári szentségre. Mert Akkor, amikor ezt fogjátok majd mi is itt a táborban szemlélni, egyre jobban megtapasztalhatjátok majd, hogy Jézus Krisztus itt van. Ma még csak nagyon-nagyon picinek látjuk őt, de ahogyan egyre közeledünk hozzá, föl fogjuk fedezni, hogy teljesen be tudja tölteni az életünket. És én ezt kívánom így mindannyiótoknak, hogy Istennek az országa a mostani vállalkozás és vilasztás idején is minden próbatétel ellenére mutatkozzék meg majd a életetekben.
Miután lesz egy fakultáció, ahol arról beszélünk majd, hogy hogyan tudjuk megélni Isten országát, viszont azt is láttuk, hogy Isten országa, hogyha köztünk van, az kívül is látszik. Mindenkinek van egy belső döntése, és akkor működik jól, hogyha ezt a belső döntést mindenki meghozza. Nem tudom, voltatok-e már kenutúrán, ahol ugye hárman, négyen ülünk egy kenuban, hát ott akkor megy jól a kenu, hogyha mindenki húz. Kevésbé megy, hogyha valaki már nem húz, rosszul megy, ha valaki még a lapátját itt beteszi, és a legrosszabb, hogy valaki visszafele húz. Tehát akkor működik jól, hogyha mindenki ezt az első döntést meghozza, egy irányba haladunk, és akkor már tényleg valósággá válik az, amit Jézus mond, hogy arról tudjátok meg, rólatok, hogy tanítványai vagytok, és szeretettel vagytok egymás iránt.
Köszönjük szépen a figyelmet!